vagy kicsit ott volt egy baloldali homály, hogy
ha csak egy helyen az jó.
Hát az, hogy mondjuk, hogy az érintetteknek miért csak a 2,7%-a kap specifikus gyógykezelést Magyarországon, hogy ennek mi lehet a mélyebb oka? Mert említette, hogy ott mélyebb okok húzódnak. Mert az elég sokkoló volt, mert egy dolog, hogy Franciaországot még úgy elfogadjuk, hogy több mint 50% volt talán, ha jól emlékszem, de hogy mondjuk Bulgária is kétszer annyi volt százalékos arányban, mint Magyarország, az elég meglepő volt.
Hát ennek valószínűleg nagyon szerte ágazó az oka. Én nekem változatlan véleményem az, hogy a közhiedelem úgy tartja, hogy időskor egyenlő szellemi hanyatlással az nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy a közvető orvosok, ahol jelentkezik a páciens, ugye szűrővizsgálatokat végezzenek, és sok egyéb mellett jó most egy olcsó poélenét a gyógyszertámogatás, meg azokra a rettenetes bonyodalmakra, bár ezek a rettenetes bonyodalmak fönnállnak, amik ahhoz kellenek, hogy a páciens hozzájusson ezekhez a szerekhez, el kell jutni bizonyos ilyen régebben demenciacentrumnak nevezett, ma kiemelt helynek nevezett, de nem is nagyon lehet tudni, hogy hova kell eljutni. Ezekben a bonyodalmakban nem mennék bele, ám de egy roppant kellemetlen dolgot azért még mondanék, hogy valószínűleg annak is van szerepe, hogy nagyon sokan egyedül élnek, a környezet nem figyel föl rá, vagy ha nem is egyedül élnek, a hozzátartozók inkább a homokba dugják a fejüket sem, mint hogy ugye megpróbáljanak ennek az egész dolognak utána menni.
Hány embert érintett ez Magyarországon összesen? Mert ugye azt, mint regisztrált... Nem, csak azért érdekel, hogy olvastam egy tanulmányt, és abban három különböző adatot találtam. Volt 120 ezer, 160 ezer, de 240 ezeres adat is.
Kérem szépen, itt a közelmúltban egy nagyszerű publikáció jelent meg az összegzésről ennek. Kovács Tibor tanár urat kérném meg, hogy válaszoljon a kérdésre.
Azt gondolom, hogy a magyarországi demencia szám az olyan 150 ezer körüli, tehát ennek minimum a kétharmada körüli, az a 100 ezer körüli Alzheimer beteggel lehet ilyen óvatos becslés szerint számolni.
Ez külföldi statisztikai adatok alapján arányosítva számolják ki?
Ez az adat, ez a legbiztosabb tűnő adat, ez így van, igen.
Köszönjük szépen akkor ezt a friss információt, és akkor várjuk a kérdéseiket.
Neglect-szindrómánál azt szeretném kérdezni, hogy az eleve demencia jel már, vagy mert hogy én féloldali bénultakkal dolgozom, és hát igen, nehezebb őket rehabilitálni, de nem mindig érzem azt, hogy ez egy ilyen elbutulást is okozna, vagy ez eleve azért erre van le, tehát ez egy kezdete annak, vagy sem, tehát. Valamilyen kérdés.
Értem a kérdését. Nagyon sarkosan hagyd mondjam azt, hogy elvben a neglectnek semmi köze nincs a demenciához. Szóval ez egy lokális károsodásnak a következménye, és egyáltalán nem kell, hogy ilyen globális, mert a demencia az valahol egy globális funkciózavar bekövetkezik. Na most hát ugye a neglect szindrómában szenvedőkkel valószínűleg azért roppant keserves lehet dolgozni, mint ahogy a demens páciensek jelentős részével is nagyon nehéz dolgozni, mert hiszen akinek nincs betegségbelátása, hát az ugyan miért működne együtt bármivel is? Hát ő nem beteg, ő nem béna, egy másik ember van ott az oldalánál. Hát akkor ettől kezdve miért működne együtt? Szóval önmagában a neglect szindróma az általában jobbkezeseknél jobbféltekei frontális vagy parietális területen, de egy nagyon körülírt agyterületnek a károsodása. Tehát ilyen értelemben a demenciához nincs köze, de a demencia keretében meglehetősen gyakran észlelhető.
Azt szeretném kérdezni, hogyha ezt a beteget, tehát demenciában szenvedő beteget mondjuk családi hozzátartozó elviszi otthonról, hogy mellette legyen, ez mennyire ront a helyzeten? Tehát kiragadják a megszokott környezetéből.
Értem. Ez általában a megszokott környezetből, hát attól függ, hogy egyedül lakik vagy sem. Hát hogyha ugye a család magához veszi, az jelentős problémák forrása, nagyon nehezen tud új környezetben kiigazodni, csak hát sajnos a helyzet az, hogy nem jó meg rossz, hanem a kisebbik rossz meg a nagyobbik rossz között kell választani sokszor. Tehát hogyha egyszerűen már egyáltalán nem biztonságos az otthoni megszokott egyedül léte, akkor más választás nem igazán van. Egyébként minden változás, hát sajnos magában rejti azt a kockázatot, hogy ez bizony nagyon nehéz lesz megszokni. Nagyon élesen vetődik egyébként föl ez a kérdés, talán nem is ebben a helyzetben, hanem hogyha gondozási otthonba kerül például egy demens páciens. van egy része, és kisebbik része a demens pácienseknek, aki ezt mindenféle megrázkódtatás nélkül átvészeli, és semmi gondot nem jelent. Ismét mások viszont olyan zaklatottak, nyugtalanak lesznek, és ez nem az egy hét megszokási idő, hanem sokkal hosszabbra nyúlik, hogy ez egész egyszerűen szinte kivihetetlenné is lesz. Változások általában véve nagyon-nagyon komoly, dekompenzáló tényezők tudnak lenni.
X ország tudósai olyan nano gyémántot fedeztek fel, amelybe beleteszik a gyógyszert, és a véráram körbe téve a beteg sejtbe juttatják, és a beteg sejtet elpusztítják. A köldökzsinór vérből nyert őssejttel kombinálva többszörösre növelik az ember életét. Magyar tudósok milyen kutatásokat végeznek ehhez hasonlót, hogy az ember életét meghosszabbítsák?
Sajnos itt azért a mi erőforrásaink meglehetősen korlátozottak Magyarországon. Magyar tudósok inkább külföldi kollaborációban vesznek ezekben a vizsgálatokban részt. Úgy tudom, hogy ami a fő csapásvonal Magyarországon kutatások, elsősorban a Szegedi Tudományegyetemen, azok a kóros beta-amiloid képződésnek a irányában, illetőleg az acetilkolinerg működés különféle oldalágai vonatkozásában történnek. Hát az ősejt kutatásban én attól tartok, hogy legalábbis ami az Alzheimer betegséget illeti, azért nem járunk élen, és hát sajnos egyelőre ez meglehetősen nehéz dolognak tűnik, tekintve, hogy itt rendkívül kiterjedt módon érintett az idegrendszer, hogy itt egy célzott sejt vagy célzott sejtcsoportnak a működés változása, hát valami változást hozzó létre, de hát persze reméljük, hogy ez előbb-utóbb be fog következni.
Nagyon sok tévhit van egyébként, nem? Tehát én emlékszem, hogy olvastam régen olyasmit, hogy a dohányzás akár jó lehet az Alzheimer korra. Ehhez képest ön azt mondta az előadásában, hogy ugyanolyan kockázati tényező.
Hát a dohányzás karrierjét akkor kezdte meg, amikor egy bizonyos fajta nikotinerg receptoroknak a stimulációja úgy tűnt, hogy Alzheimer kórban jó hatású. Ugye ezekben az években a dohányosok kihúzták magukat, és mondták, hogy én most küzdök az Alzheimer kór ellen. Na most hát már akkor mondták, hogy persze küzd ellene, mert sokkal korábban keringési rendszer zavara folytán, ugye hát nem lesz az élők sorában, azonban ezt is megcáfolták. Szóval ma sajnos már az Alzheimer kórnak sem jó a dohányzás, úgyhogy mindenkit minden vonatkozásban lebeszélnék róla.
Volt másik ilyen tévhit az alumínium edények kapcsán. Ugye emlékeim szerint háziasszonyok dobálták ki, mondván, hogy ugye az alumínium is rossz a memóriának, nem? Tehát az a főzés során ezek az anyagok bejuthatnak a szervezetbe, és ez ilyen hatást kelthet.
Igen. Ez abból indult ki, hogy a károsodott idegsejtek környékén sokan fokozott alumínium mennyiséget mutattak ki, de hát azután kiderült, hogy itt az elsődleges az, hogy károsodnak az idegsejtek, nem az alumínium. Hát egy meglehetősen érdekes vizsgálatot folytatott le egy skót munkacsoport 93-ban, akik abból indultak ki, na az első résztől ne essen senki kétségbe, majd mondom, hogy miért nem. Szóval ők azt mondották, hogy az ivóvízben sok alumínium van, és akik sok vizet isznak, azokon az Alzheimer-kór az inkább kialakul, mint akik kevés vizet isznak. Úgyhogy erre föl egy injekció formájába, az, ami az alumíniumot kicsapja a szervezetbe, egy féléves vizsgálatsorozatot folytattak le. A féléves vizsgálatsorozat során nem csak, hogy rendszeresen injekciózták, de be is kamerázták a pácienseknek tulajdonképpen a lakását, és azt mutatták ki, hogy bizony, aki ezt az injekciókúrát kapja, annak jobb az állapota, mint a többieknek. Na most ezt a vizsgálatot másnak nem sikerült reprodukálni, sőt, egy jeles ausztrál epidemiológus professzor azt mondotta egy előadásába, hogy kérem szépen, mit akarnak itt az ivóvízzel? Egy most meg nem nevezendő, de Magyarországon régóta jelenlévő nem európai gyors büfé láncban nagyon közkedvelt nagy szendvicsben sokkal több alumínium van egy darabban, mint egy egész évi alumínium, egész évi ivóvízben. Úgyhogy az ivóvizet nyugodtan, meg az alumíniumot is el lehet felejteni.
Köszönöm szépen.
Magyarországon fejlesztették ki a Cavinton nevezetű gyógyszert, ami elég híres lett, azóta úgy tudom, hogy több modern, hasonló hatásmechanizmussal rendelkező hatóanyagot is kifejlesztettek. Az lenne a kérdésem, hogy lehet ebben hinni, és ha igen, akkor ennek milyen a hatásmechanizmusa? Köszönöm szépen.
Hát kérem szépen, én egy konkrét gyógyszerről természetesen nem nyilatkozhatnék, de tágabb kontextusba teszem a dolgot. Vannak az úgynevezett nootrop jellegű szerek. A noosz az ész értelmet jelent, a tropein az meg táplálni. Ezt a fogalmat egyébként, és az első ilyen nootrop jellegű szert, csak hatóanyagokat mondhatok, aki érti, érti, miről van szó, aki nem érti, nem érti. A piracetámot egy Gyurgya nevű román kutató fejlesztette ki, aki azután Brüsszelben teljesítette ki a karrierjét. Több ilyen anyag van, a vimpocetin, a piracetám, ginkó biloba, ugye a páfrányfelnyű kivonat, és egy nicergolin nevű hatóanyag. Ezek végeredményben az idegsejtek aktivitását, kommunikációt egymással növelik, a kis keringését az agyi ereknek fokozzák. Tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy ezek Magyarországon közkedvelt készítmények. Amerikában egyáltalán nem engedték be őket, és Európa egyes országaiban, például Németországban, Franciaországban, Olaszországban igen népszerűek, ismét más országok, és hát azok az országok, amik demenciakutatás szempontjából hát vezetőek, Svédország, Nagy-Britannia, azok egész egyszerűen azt mondják, hogy ez erről ők hallani sem kívánnak. Úgyhogy ezeknek még megerősítő vizsgálatok szükségesek a hatásához. Sajnos az a probléma, hogy ezeket a molekulákat általában a 70-es években fejlesztették ki. És ma azokat az ismérveket kérik számon rajtuk, amelyeket 94 óta ismerünk. Na most hát ezeket az ismérveket természetesen nem teljesítik. Ezek nálunk a mindennapi gyakorlatnak a részei. Nemzetközi gyakorlatban ezeket erős bizonyítékkal rendelkező szerekként nem tartják számon.
Demencia útján lévő idős betegnek az agressziója mennyire jellemző, és hogyan kell ezt kezelni? Tehát mennyire lehet akceptálni?
Hát kérem szépen, az agresszivitásnál elsősorban azt kell mérlegelni, hogy ez mit jelent. Jelentheti azt, hogy a páciensnek például fájdalmai vannak. Foga fáj, hasa fáj, bármi fáj, emiatt nyugtalan. Jelentheti azt, hogy valamiért a környezet nem megfelelő számára, mert vagy túl sok az inger, túl világos, túl zajos a helyiség, túl sok ember nyüzsög benne, vagy túl ingerszegény, nincs, ami tapasztalható lenne. Jelentheti azt, hogy pszichotikus élményei vannak, halucinál, téveszméi vannak, fenyegetést lát ott, ahol valójában nincs fenyegetés. Agresszivitásnál a környezetnek el kell gondolkozni, hogy mi az, ami tulajdonképpen ezt okozza, és ha mód van rá, akkor mindenféleképpen, ahogy mondottam is, a környezetet kell, saját magát kell az illetőnek megváltoztatni, nem pedig a páciens. Veszekedni vagy vitatkozni, hogy mondjuk nem úgy van, ahogy ugye téveszme hatás alatt állítja, ez teljesen felesleges. Ilyenkor a figyelemelterelés, egy teját megisznak, sétálnak egy kicsit, hasznos lehet. Hát természetesen lehet ugye az agresszivitásnak egy olyan mértéke, amelyik hát már orvosi kezelést igényel, tehát akkor mindenféleképpen a gondozó orvoshoz kell fordulni.
Hihetetlen odafigyelést és intuíciót követel a gondozótól, nem hogyha egy betegnek a közelében lenni, mert ezek szerint, ahogy említett ön is azt a példát, a szekrényajtós példát, igen, hát ott azért az korán sem volt egyértelmű, tehát ott azért nagyon nagy fokú odafigyelés kellett.
Ez így van, és azoknak a pácienseknek nagyon nagy szerencséje van, akiknek ilyen a környezete. De megjegyzendő, hogy ez sem a semmiből esik le, hát hiszen nekik előtörténetük volt. Tehát az azért nem véletlen, hogy egy olyan család veszi őket körül, amelyik szereti, elfogadja, és szeretné, hogyha minél tovább, minél jobb állapotban maradna meg. De hát ez bizony borzasztó tehertétel, és itt van nálunk egy alapvető probléma, hogy nagyon kevés segítséget kapnak a családok, mert például, hogyha nemes páciensek részére napközi otthoni foglalkozások lennének, ahova legalább heti egyszer elvihetné, és akkor mondjuk 6 órán keresztül, 8 órán keresztül saját magára fordíthatná az időt, ez bizony nagyon sokat segítene.
Hát ez így van, hogy hallhattuk a 150 ezeres adatot, ha azt megszorozzuk a családok hát számával,
pontosan,
problémával állunk szemben.
Epilepszia és demencia között. Van-e valami összefüggés?
Nagyszerű. Akkor Ajna professzora válaszadó. Az Epilepszia Liga elnöke és egyéb prominens.
Kérdező rendkívül tájékozott a napi szakirodalomban, mert most az utóbbi egy-két évben a vártnál vagy a korábbiaknál sokkal több közlemény jelenik meg, amelyik a különféle demenciák és ebben az Alzheimer kor esetén is az epilepsziás jelenségeknek a gyakori számát vizsgálja. Én azt szeretném mondani, hogy az epilepszia, mint tünet, az egy aspecifikus válasza az agynak abban az esetben, hogyha egy biológiai krízis állapotba kerül, akár a keringés vagy az anyagcsere romlik meg. Tehát egy ilyen előrehaladó agyi, általános agyi betegségben nyilvánvalóan számolhatunk ezzel, de az epilepsziás tünetek a súlyos demens beteg esetében többnyire nem jelentenek problémát, akkor sem, hogyha egy-egy szorványos epilepsziás rohama van, megkérdőjelezik ma az epilepszia ellenes gyógyszerek tartós beállítását is.
Nekem két kérdésem lenne. Az egyik az, hogy elhangzott, hogy kockázatfokozó a depresszió, ez maga a betegség kialakulása, vagy a kezeletlen depresszió, illetve hogy a Parkinson korban jelentkező szellemi leépülés az ugyanaz-e, és vagy miben különbözik?
Igen, a Parkinson-kor talán akkor átulajkezve, a Parkinson-kor esetében körülbelül egy olyan legalább 25%-ban szellemi anyatlás alakul ki. Ez a szellemi anyatlás általában más típusú, mint az Alzheimer betegségnél. Még a 70-es években elkülönítettek kétfajta ilyen demencia-szindróma csoportot, a agykérgi vagy kortikális és a szubkortikális típusút. Az agykérgi típusúnál ez a tünet kombináció tapasztalható, mint amit előbb elmondottam. Tehát három albetű, afázia, apraxia, agnózia, tehát beszédzavar, mozgásügyesség gyengülése és a szimbolikus felismerésének a zavara. A Parkinson-kor az jellegzetes szubkortikális demencia, ahol elsősorban az emlékezeti műveleteknek a lassulása, a frontális jellegű összerendező működéseknek a zavara tapasztalható, ami a mindennapi gyakorlatban lényeges, hogy nem, vagy sokkal csekélyebb mértékben szokott a Parkinson-kor keretében a demencia progrediálni, mint Alzheimer-korban. Ugye a depresszió az tulajdonképpen végeredményben a stressz hormonok névén hipokampusz károsodást is előidéz, és ezen az úton tulajdonképpen a mentális hanyatláshoz hozzájárulhat, a kezeletlen depresszió.
Egy Amerikában élő ismerősünk, idős asszony, sebészeti operáció ment keresztül, és emiatt teljesen elaltatták, tehát nem a spinal cord, hanem teljesen elaltatták. Az után teljesen normális beteg volt. Az operáció után viszont a demenciának nagyon komoly tünetei jelentek, meg ingerlékenységnek is. Orvosokkal beszéltünk, és azt mondták, USA-ban volt, hogy nagyon komoly kutatások most már kimutatták az ilyen teljes elaltatás és az Alzheimer's megkezdése közti összefüggést időskorban. Erről mit tudna mondani?
Hát erről én azt tudnám mondani, hogy szélütésen átesett pácienseket vizsgáltak, akiknél 3-6 hónapon belül demencia alakult ki. És akkor azt tapasztalták, hogy a vizsgáltak egyharmadánál már korábban is probléma volt, mintsem a szélütés bekövetkezett volna. Én őszintén szóval csak azt tudnám mondani, és ez viszont egy nagyon lényeges mozzanat, hogy ha valaki kórházba kerül, akár műtétre, akár másokból, nagyon fontos dolog, hogy egyfajta nagyon gyors, egyszerű szűrővizsgálat történjék, hogy nem demense, mert ugyanis föl lehet készülni egy csomó mindenre. Föl lehet készülni az ápolása során, a megfigyelése során és egyéb során egy csomó mindenre, ami hát mindenféle ártalmaknak lehet a forrása. Nem akarnám megkerülni ezt a kérdést. Én abban nem hiszek, hogy az általános érzéstelenítésnek demencia okozó vagy nagyon föllobbantó hatása legyen. A komplex változásnak, amivel ez az egész műtét jár, az bizony, miként ha más lépcső jön fel az aluljáróból, ugye akkor már nem tud kiigazodni, hát bizony-bizony az is nagyon komoly zavarforrás lehet. Tehát ezt csak akkor lehet elfogadni, hogyha előtte egyfajta legalább tájékozódó vizsgálat történt, és az azt mutatta, hogy előtte nem volt demencia.
Nem találkoztam vele, hogy így tömegesen szűrték volna el az embereket, holott azért elég nagy arányban vannak most már idősek Magyarországon. Ennek van valami perspektívája, vagy... Szóval erről szeretnék kérdezni egy kicsit bővebben.
Értem. Hát elvi perspektívája természetesen van a dolognak, és azért szűrővizsgálatok történtek a Szegedi Egyetemen, Janka professzor úr, Kálmán tanár úr, de nagyon érdekes vizsgálatok folytak a Linka Emese főorvosnő vezetésével, aki egy két vizsgálatot folytatott le, az egyik egy belgyógyászati osztályon megnézte, hogy demens betegek milyen arányban vannak, közel 40%-ban, akikről természetesen nem lehetett tudni, hogy demensek. Másrészt egy konkrét körzetben demencia fölmérést végzett, és hát ott is kiderült, hogy bizony meglehetősen jelentős számban vannak. Persze a probléma a következő lépcső, hogy akiknél valami szűrővizsgálattal kiszűrték, hogy hát itt probléma van, ők vajon hajlandók-e a további vizsgálatokra. Például Debrecenben a közelmúltban elhúlt Degrel professzor és munkacsoportja végzett egy vizsgálatot, egy teljes néhány száz fős kisközséget és egy szociális otthont szűrtek, kiderült, hogy nagyon sok demens van, behívták őket a klinikára, hogy na akkor CT ez az amaz történet, senki nem ment be. Szóval ez a szűrővizsgálat sajnos nem olyan egyszerű, de ha a házi orvos, akinek közvetlen kapcsolata van a pácienssel, szem előtt tartja azt, hogy vannak bizonyos fokozott kockázati tényezők, ilyen például az életkor, minél magasabb az életkor. Ilyen az, hogyha a páciens a vizsgálatnál ugye olyan tétova, nem nagyon arra felel, mint amit kérdeznek tőle, ha valamit kérdez, akkor ugye ismételgeti ugyanazt, amit. Tehát van egy csomó figyelemfelhívó jel. De hát sokszor elegendő csak megkérdezni ugye a páciens arról, hogy hány éves tetszik lenni. Na most egy nem is nagyon demens páciens, erre nem azt fogja mondani, hogy én 69 éves vagyok, hanem az, hogy én 1926 akárhányadikán születtem. Na jó, de hány éves tetszik lenni? Ez aztán már van, hogy nem megy, mert ehhez ugye tudni kéne, hogy most hányban vagyunk, és ezt ki kéne számolni. Tehát nem ördöngös vizsgálatokról van itt tulajdonképpen szó. Ami, hogyha mindig az a probléma, hogy a gyanú föl kell, hogy keltődjék, utána aztán már könnyen jön a többi, csak hát először a gyanú kell föl keltődjék.
Az előbbi kérdésre szeretnék ilyen még másik kérdést föltenni. Ön elég súlyos képet festett föl, ahogy idősödünk, hogyan alakul a demencia, és úgy tűnik, hogy az egyik kivédésnek az egyik módszere az lenne, hogy szorítsuk le az átlag életkorunkat, de hát ez alig ha megy.
Nem ezt javasoltam.
Én azt szeretném megkérdezni, hogy televízió csatornákon nagyon sok vér folyik, nagyon sok való világ van. Olyan közérthető formában az egészségről, a demenciáról, de másról is tartanának-e előadást, amivel az életminőségünkhöz, az életvezetésünkhöz tanácsokat adnának. Én úgy érzem, hogy ez egy célra vezető megoldás lenne, mert pillanatnyilag úgy tűnik az előadásából, hogy gyógyító terápiával nincs megoldás, csak késleltetni, lassítani lehet a folyamatokat. Most ezeket az előadásokat én úgy gondolom, hogy tehát nem apolipoliprotein-e szinten, vagy neurofibrillális degeneráció szinten, hanem közérthető formában, ahogy az emberek megértik, ez talán célra vezető megoldás lenne.
A tökéletesre egyetértek, és hát ezt a célt szolgálja például a Minden Tudás Egyeteme.